Szeretett testvérek, Isten igéjét elkértem a mi Urunktól, és az ő kegyelméből megadta nekem. Az ige, amelyet szólni kívánok, és a lelketekre, nem csak a fületekbe helyezni, megírva található a már felolvasott ige szakaszban, Márk evangéliuma 8. fejezetének 34. versében. Így halljuk, így olvassuk Jézus szavait. Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Eddig az írott ige gyülekezet foglalja helyet. Szeretett testvérek, mennyire vettétek komolyan? Mennyire vettétek komolyan, hogy Light, tiszteletes úr, teljes odaadással, Áprili Lajos, ami magyar költőnk pedig kiemelte, tiszteletes által elültetett énekszöveget, átültette az angol nyelvű veteményes kertből a magyar veteményes kertbe, azért, hogy nálunk is sok gyümölcsöt teremjen. Mennyire vettétek komolyan? Miről beszélek? Arról az énekről, amelynek az imént a 3. versét is elénekeltük, a 4. majd az igehirdetés után fogjuk. És az énekes könyvünkben van egy másik nagyon szép esti éneke is, 511-es számú dicséretünk, az pedig az Isten tisztelet végén. 3 verset abból is elimádkozunk. De hadd térjek vissza a kérdésemre, mennyire vettétek komolyan? Mennyire vettétek komolyan, amikor a skót lelkésznek a Velszi népének dallamra írt zenéjéből kihangzott-e a szó, kimondtátok, már keresztem, várra vettem. A dicséreteink és a zsoltáraink az Isten tiszteletünk részei. Miközben kívülről énekeljük őket, vagy az énekes könyvünk kottáját követve, akár a könyvből, akár a falon, oda vetítve, a hangszalagjaink közötti rést igazgatjuk, vagyis énekelünk, két dolog történhet. Hogyha odafigyelünk arra, hogy mit éneklünk, akkor Istennel beszélgetünk, vele kommunikálunk. Hogyha nem értelmezzük a szöveget, csak kiadjuk a hangokat, akkor arra azt lehet mondani legfeljebb, hogy dalolgatunk. Pedig Jézus írt szöveget, és írt egy szövegkönyvet, és kottát is azok számára, akik szeretnének beállni mögé. Aki e szerint, a szövegkönyv szerint és kotta szerint játssza le saját kereszténysége partitúráját, énekli az életét, ésszel, szívvel és lélekkel fogja követni Jézust. De nagyon sokan átírják, keresztjének is, átírják a mesternek a művét, ami tényleg mestermű, és aki ezt teszi, az már szólózik. És ott marad a lenti zenekari árokban, pedig az Úr Jézus a mennyei színpadra várja azokat, akik úgy követték őt, a mestert, ahogy ő írta le, és ő vezényelte le az általa írt darabot. Mindenkinek a saját élet hangszerére és élethosszára. Mindegyikünknek külön darabot írt, és mindegyik beleilleszthető az összhangzatba ezen a földön. Érdemes hát odafigyelni, kedves testvérek, a karmesteri jézusi felütésre, mert nagyon könnyen eljátszhatjuk a mennyei dicsőségünket. És azt eljátszani szót, ezt pejoratív értelemben mondom. Hogy hangzik ez a darab? A kezdő akkord 4/4. Jézus Izrael legészaki pontján, Cézárea Filippi környékén, a Hermon hegy közelében mond valamit, mégpedig azt, amit négy részre tagol. 4/4. 4/4-del kezdődik a jézusi akkord. Azt mondja, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl a keresztjét, és kövesse engem. Ez az első akkord. Azért vagyunk itt vasárnaponként, kedves testvérek, mert elhangolódott, lehangolódott, vagy éppen túlhangolt emberek vagyunk, és ezért hamis hangok csúsznak, és hamis ütemek az életünkbe, a mozgásunkba, a gondolatainkba. Tekintsük hát át negyedrészenként Jézus kottáját, és a végén majd harmóniában leszünk, ha ő megengedi, azzal a dallammal és azzal a ritmussal, amit eredetileg a Mester szánt. Nem úgy általánosságban reánk, hanem a te saját életedre. Ha valaki én utánam akar jönni, ez az első negyed. Jézus indításként odaszegezi a kérdést, mindjárt legalább hármat, amire én csak a magam nevében válaszolhatok, és te is csak a saját magad nevében válaszolhatsz. Az első, akarok én menni Jézus után? Akarok? Vagy megfordítom, Jézus után akarok menni? Mert követésre vágyom, de Jézus-e az, akit követni kívánok? A harmadik pedig, egyáltalán menni akarok? Lépni akarok? Bármerre is? Abból a testi-lelki helyzetből, ameddig idáig jutottam? Akarok-e tovább menni? Akarok-e mozdulni? Érdemes-e? Bármelyik mondatrészre helyezem a hangsúlyt, bárhogy rakosgatom egymás után a mondatrészeket, ahogy az előbb tettem, kiderül, hogy mindenképpen egy tudatos, a szándékomat hajszál pontosan tükröző választ kell adnom. Mert Jézus előtt nem kertelhetek. Mit kérdezel? Van nekem erőm Jézus követéséhez? Én azt mondom, hogy nincs. Nekem nincsen. Nekem arra van szükségem, hogy adjon, de nem is erőt. Nem erőre van szükség, hanem valami másra, álhatatosságra. Arra, hogy ha már döntöttem, akkor kitartsak mellette. Mert anélkül nem érem el a célt. Mi van, amikor hegyre mászol nyáron, majd a szabadság napjaiban, valami jó, hűvös helyen, magas hegytetőn? Mi történik akkor, amikor szatyrot szoktál hazacipelni a mastérről vagy a közeli boltból? Mi van akkor, amikor az egyik gyerek a kezedbe csimpaszkodik, a másik pedig ott van a kocsiban, és tolod magad előtt? Mire van szükséged? Erőre vagy álhatatosságra? Álhatatosságra. Azért indultál neki az emelkedőnek a hegyoldalban, vagy azért indultál neki a lépcsőnek, mert fel kell jutnod a negyedik emeletre, azért vásároltad be azt, amit vásároltál, és amennyit vásároltál, rendesen húzza már a karodat, mert szükség van az ebédhez, a vacsorához, mindazokra, amik ott vannak a szatyorban. És hát ugye a gyerekeket se fogom félúton otthagyni, pedig sokkal könnyebb lenne nélkülük hazaérni. Valamilyen álhatatosságot ültet el bennünk az Isten. Nem erő, annál több. Álhatatosság. Mi tűnik ki ebből a válaszból? Az, hogy egyikünk sem erővel fog eljutni a mennyek országába, hanem azzal a kitartással, ami erőt ad aztán ahhoz, a következő dologhoz, amiről egyszerűen kiderül, hogy merre is megyek. Ezt mások is látni fogják. Hogyha Jézus mögött lépkedsz, akkor kitapossa előtted az utat. A közös ösvényeiteken, hogyha már ilyen példáknál tartottunk, hadd mondjak még párat, Jézus lép előtted a mély hóba, ő tapossa ki a havat. Hú, de jó lenne most, igaz? Vagy amikor egy sűrűben mész, őt csapja meg először a gaj, amelyik visszapattan. Ő teszi meg az első lépést egy függőhídon, amely mozog, és egy-két kis foka hiányzik is. Ő megy előre egy sötét barlangban. Alakítsd át ezeket a képeket, alakítsd át az előtted álló valós élményekkel. Taposni a hóban, egy elhidegült közegben, egy elhidegült kapcsolatban. Visszacsap a gaj, egy hirtelen csapás az életedben. Bizonytalanság, mint a függőhíd, sötétség, mint a barlang. Mindegy, hogy merre megyek. Mindegy, hogy mi történik velem, csak lépjek tovább. Mindegy, hogy merre jársz, mert hogyha egyszer már eldöntötted, hogy utána mész, Jézus után, akkor csak egy dolgod van, hogy ne tévezd szem elől. Ő előtted megy. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát. A felhívás második negyede. Tagadja meg magát. Karthágói, ma Tunéziában található ez a város, ott élt Tertullianusnak, az első nagy keresztény gondolkodók egyikének tulajdonítják azt a mondást, hogy credo quia absurdum est, vagyis hiszek, mert képtelenség. Hiszek és hiszem, mert képtelenség. Ez a remek ember Karthágóban született, ott nőtt fel, de egy nagyon módos és magasrangú római katonatiszt volt az édesapja, ezért megengedhették azt, hogy a gyermeküket elküldjék Rómába tanulni. Tertullianus jogot választott, jogot tanult, és egészen a megtéréséig szigorúan csak azt hitte el, amit bizonyítani lehet. Amire nincs bizonyíték, azt nem hitte. Aztán megtagadta korábbi önmagát, megismerve Krisztust, megkapván a Szentlélek Istennek az ajándékát, amely megtanította hinni, és kimondta, credo quia absurdum est, hiszem, mert képtelenség. Ahogy te magad is tetted, amikor elhitted azt a képtelenséget, számomra az volt a legnagyobb képtelenség, hogy az Isten engem szeret. Hogy másokat, az rendben van. Nálam csak jobb emberek vannak. Én aztán ismerem magamat. És elhittem azt, a képtelenséget, hogy Isten engem is szeret. Annak ellenére, amilyen vagyok, annak ellenére, hogy nemhogy mások, de én sem bírom elviselni magamat. És kiderült, hogy az Isten szeret. Elhitted te is azt a képtelenséget, hogy egyetlen egyszer lett olyan az Isten, mint mi, olyan lett, megüresítette magát, és ebben a nyomorult testben leélt 33 évet. Abban a világban, amely már akkor is megérett a pusztulásra, azóta csak fokozta ezt a helyzetét, és tette mindezt azért, hogy kibékítsen önmagával, és ahelyett bizonyítson neked helyet a paradicsomban, amit érdemelnél, érdemelnék én is. Abban a paradicsomban, amelyről még álmodni sem tudunk. Annyira bűnös, annyira sokrétű a mi gondolkodásunk, hogy fogalmunk sincs róla, hogy milyen a paradicsom. De ott szerzett helyet nekünk. Mi történik akkor, amikor az ember megtagadja önmagát? Többé nem csinálja azt, amiről tudja, hogy nem tetszik annak, akit a legjobban szeret. Hogyha mégis tovább folytatja és csinálja, abban a pillanatban figyelmen kívül hagyta az ő saját korábbi döntését. Leegyszerűsítve úgy döntöttem konfirmációkor, mikor? Hogy Jézust fogom követni. Aztán mégsem, mert túl sok ez nekem. Fölmondtam a saját döntésemet. A mi esetünkben szemtelenül meg lehet kísérelni a lehetetlent, elhitetni magunkkal azt, hogy Jézusnak a cinkosai vagyunk, és ő a mi cinkosunk, lám hiszen még az sem bánja, amilyen kis huncut bűnöket megengedek magamnak. De bánja, bánja. Nagyon szomorú. Fel sem tudjuk fogni, hogy mit teszünk vele. Mint ahogy egy hűséges házastárs összeomlik a hűtlenséged miatt, ahogy egy gyermek összeroppan akkor, amikor azt látja, hogy te azt csinálod, amire Őt, a gyermeket úgy neveltet, hogy ez nem szabad. Összetörik a gyermeki szív és gondolatsor. Kiderül valami. Vagy az, amikor édesanyád szégyelli, amit teszel, te még nem, de ő már igen, mert nem így nevelt. Igen, Jézus bántja, és bánja, és végtelenül szomorú minden esetben, amikor nem tudod megtagadni önmagadat, pedig állítod azt, hogy őt követed. Hogy lenne könnyebb? Hogy lehetne ezt végigcsinálni? Hogy menne jobban az önmegtagadás? Úgyhogy végig gondolod, hogyha kell, akkor kimondod, hogy de hiszen Jézus mögött vagyok. Mit csinálok? Jézus mögött vagyok. Őt követem. Tudja, hallja azt, hogy mire készülök mögötte. Nem akarom, hogy lássa és hallja azt, amit még nem vett észre, gondolom én, de ő már igen. Nem engedhetem meg magamnak, hogy ne úgy viselkedjek, ahogy őt követve már elhatároztam, hogy hogyan fogok viselkedni. Mondd ki hangosan. Uram, engedd, hogy ne tegyem meg. Hadd legyek álhatatos a korábbi döntésemben. És mi öröm van ebben? Van öröm az önmegtagadásban? Van. Olyan, mint elmosogatni és tiszta tányérból enni. Olyan, mint lezuhanyozni és ropogós ágyneműbe bújni. Az önmegtagadás az a lelkünknek a megtisztítása. A lelket felkészítése arra, hogy az kerüljön bele, amit Isten szánt oda. És hidd el, hogy akkor a tested is engedelmeskedni fog. Kipróbáltam nagyon sokszor, nem könnyű. De ha megtisztítod a lelkedet, egészen egyszerűen a tested annak megfelelően fog viselkedni. Annak kíván engedelmeskedni. És akkor nem maradnak el azok a jó dolgok, amiket emberként azért annyira szeretünk, és talán nem is bűn. Mert olyan keretek között folyik, amelyet talán az Isten is megenged. Ne félj, nem maradsz le semmiről sem, amit Isten az örömödre adott. Isten az örömödre adott. Nem aszkétának teremtett, hanem az életnek örvendező embernek. Előkészítette, és már a tiéd. De ezt sokkal jobb lesz tiszta, megtisztult lelkiismerettel elfogadni tőle és gyakorolni. Következik a harmadik negyed. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét. Kedves testvérek, hogyha készülne egy felmérés arról, nem fog készülni, de ha készülne, hogy melyik a leggyakrabban félreértett ige szakasz a Szentírásban, akkor szerintem ez, hogy vegye fel a keresztjét, ez a top 10-ben lenne. Nagyon sokan nem értik, hogy mit jelent. Annak idején én is megnyugodtam az első értelmezésbe, hát ezt adta az Isten. És még el is játszottam, álszenteskedve valamit, milyen keresztjén vagyok én, hordozom ezt a keresztet. Sőt, meg is könnyeztem saját magamat. Felvenni a keresztet azt jelentette, hogy jól tanulok az iskolában. Hát ezt adta az Isten, iskolába kell járnom. Bevásárolok a nagyszüleimnek, pedig nem volt kedvemre, inkább kerékpároztam volna barátaimmal, vagy a strandra mentem volna. Mellém ültetik az iskolában a legkiállhatatlanabb osztálytársamat. Tehát ez az én keresztem, konfirmáció során megtanultam, bár nem így mondta a lelkész. Később egy pici 35 négyzetméteres panellakásban együtt éltünk, egy gyerek már megvolt a nagymamával, akit soha nem lehetett egyedül hagyni, másfél évig nem tudtunk elmenni ketten együtt sehová. Micsoda keresztet adott az Úr, de hát viseljük. Vagy látogatom azokat, akikre még a családtagjaik sem néznek rá. Hú, de jó lelkész vagyok, micsoda kereszteket viselek. Micsoda kereszteket hordozok. Nos, kedves testvérek, hogyha ez lenne a kereszt felvétel, akkor nem tennék semmi mást, és te sem, önmagától néha erősen meghatódó testvérem, mint hogy magunkra állítjuk a fókuszt. Látod, Uram? Látod, Uram, milyen jó keresztjén vagyok magamtól, és igyekeznénk valami mézes, mázos módon, alázatban tetszelegni az Isten ember előtt. Bizony ez, bizony ő az én keresztem. Nem erről van szó. A kereszt egy kivégző eszköz volt, Jézus is azon halt meg. A sok milliárdnyi ember között értem is, és érted is. Felvenni a keresztet azt jelenti, amiről az előbb volt szó, megtagadom magamat, de most fokozom. Fokozom olyannyira, hogy a Jézus nélküli énemet, saját magamat, ó emberemet, mondja Pál apostol, halálra ítélem. Én szegezem föl a keresztre. Fellázadok az ellen, ami kiiktatja Isten rendjét. Magamra veszem, magamra alkalmazom azt, ami eredetileg fennállt az Isten és az ember között, egy kimondhatatlanul teljes kapcsolat Ádám és Éva korában, még az Édenkertben. Az Istennel való közösség határozza meg az újjáformálódó életemet. Lázadó akarok lenni. Olyan lázadó akarok lenni, mint Jézus, és a lázadásért kereszthalál járt. Az eredeti szeretetet akarom visszacsempészni az életembe, és az embertársaimmal történő érintkezésembe. A világ mit szól ehhez? A világ zsigerből utálja a jézusi szeretetet. Gyengeségnek, bolondságnak, ópiumnak tartja. Számolnom kell azzal tehát, hogy a világi szokások ellen lázadókat ki fogják nyírni. Vegyétek fel a kereszteteket, ez azt jelenti, ezzel számoljatok. Még nem tudják a tanítványok, majd aztán meglátják néhány hónap múlva, én megteszem, mondja Jézus, és bele fogok halni. A keresztet hordozók kisebbségbe kerülnek. Aki felveszi az életre menetelőknek a keresztjét, az viszont megkapja azt a szabadságot, hogy most már semmit sem veszíthetek. Amelyik lázadónak a vállára tették a keresztet, és vinnie kellett a kivégző helyi, ott már semmit nem mondhattak vissza. Az már mondhatott bármit. Feljegyzések szerint a katonákat is szíthatta nyugodtan. Plusz büntetés már nem volt. Semmit nem veszíthetett. De aki nem veszi föl a keresztet, az nem alkalmas Jézus követésére. Csak annak ajánlja Jézus, aki többé nem kérdezi meg tőle, jó uram, hallottam, vasárnap is mondta a lelkész, vegye fel a keresztjét, aki követni akar, de mondd el még egyszer, ez mibe kerül nekem? Azt mondja Jézus, hogy ha már ez nem kérdés, akkor készen állsz arra, hogy keresztjén légy. És elérkeztünk az utolsó negyedik, ez már rövid. Elérkeztünk az utolsóhoz, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Elhatároztad? Igen. Jézus után akarsz menni? Igen. Megvan az akarat, legnagyobb meglepetéseidre, egyre több felismerésnek köszönhetően megtagadod a régi önmagadat, végre megérted, hogy mit jelent felvenni a keresztet, a válladon van, az eszedben van, a szabadság vágyadban ott van. Minden készen áll. Mire? Arra, hogy kövesd Jézust. Arra, hogy kövesd. Ő már elindult, de lehet, hogy te még mindig mögötte állsz. Ott vagy a kereszttel, az önmegtagadással, de még állsz. Beálltál mögé, ott állsz mögötte. Mert nem arra kell lépkedni, nem arra lép Jézus, amerre gondoltad, hogy együtt majd mentek. Nem arra vezet, amerre te már kitaláltad, hogy oda kéne menni Jézussal. Nem arra megy, amerre vártad volna tőle. Nem olyan körülményeket teremtett, nem ilyen társakra gondoltál. Megyek én veled Jézus, csak ő ne legyen itt, meg ő meg amaz. Jézus pedig azt mondja, de ők is jönnek. Vagy azért, hogy még erősebb légy, vagy azért, mert tényleg segíteni fognak. Még el sem hiszed, de ők fognak segíteni neked. Alkalmasint fájni is fog, Uram? Igen, lesz olyan, hogy fájni fog. és mégis elindulsz. Mégis elindulsz, mert szereted, és tudod, hogy történjék bármi, ő is szeretni fog. Mint ahogy már akkor szeretett, mielőtt megismerted volna. Bízol benne, figyelj egy kicsit a szavakra, mert mindjárt el fogod imádkozni. És szárnyakat kapsz. Nem is mentek már Jézussal, hanem repültök. Együtt repültök a menny fényköre felé, oda, arra vezet Jézus, és odáig tart ez a földi küldetésed, amíg el nem érsz odáig. És már a tiéd, és már a miénk az üdvösség, a végtetetlen együttlét a Szent Háromság Istennel, és mindazokkal, akiknek már égi látássá vált a hitük. Énekeljük, imádkozzuk ki magunkból ezt az örömöt, a 426-os számú dicséretünk utolsó versével, amit Light Skót tiszteletes úr írt meg egykor. A negyedik vers így kezdődik, kegyelemből dicsőségbe, szállj hited, majd szárnyatok.